Tisztelettel üdvözlök mindenkit, kedves elnökasszonyt és az összes kollégát, aki jelenlétével megtisztelte az előadásomat, melynek témája a generációs olvasás szokások felmérése a Gutenberg és Neumann galaxisok ütközésében. Napjainknak égető kérdése ez, hiszen mindannyian tudjuk, könyvtárosok, oktatók, szülők és sok más szakember, hogy észleljük, illetve érezzük az olvasási szokások átalakulásának, illetve lassan kiveszőbe alakuló stílusának az égető szükségességét. Tehát ezt prognosztizálhatni tudjuk, beszélnünk kell róla, viszont mert nagyon-nagyon nagy problémák vannak ezen a területen. Amilyen az olvasóknak a fogadtatása, olyan a könyvecskék sorsa, mondta Terenciánus a II.-III. Században, és amivé ez a Terenciánus sor rövidült az idők során, hogy vagyis a könyveknek megvan a maguk sorsa, a Neumann galaxisban is új értelmet nyerhet, hiszen manapság már nem egyes könyveknek a sorsáról kell beszélnünk, hanem magáról a könyvről, mint kérdésessé vált kérdésről, és a könyvön keresztül természetesen az olvasásról is. Tömegesen fordítunk hátat a nyomtatott könyvnek, ez lenne hát a könyvnek a sorsa a XXI. Században, és a könyvön keresztül természetesen az olvasásnak a sorsa is. Az utóbbi évtizedekben egyre több szó esik a Gutenberg galaxis végéről, az írásbeliség fontosságának a visszaszorulásáról, az olvasás jelentőségének a csökkenéséről és a nonverbális kommunikációnak az eluralkodásáról. Többet beszélünk egymással, ez kétségtelen, de kevesebbet olvasunk. A médiumok történetében az úgynevezett másodlagos oralitás korját éljük, hiszen az új elemek nem csak a képnek, hanem a hangnak a továbbítását is lehetővé teszik. Tehát megdöntik az írásos kommunikációnak a hegemóniáját, amely a literalitás kultúrájára volt idáig alapjaiban jellemző. És akkor nézzük meg, hogy mi van a fejlett demokráciákban. A fejlett demokráciákban és a digitális forradalom korszakában is teljesen helytálló az a törvényszerűség, hogy ezekben a társadalmakban írásbeliség és olvasás képesség nélkül az egyén nem tud beilleszkedni, előbb-utóbb perifériára, illetve szubkultúrára szorul. Tehát a fejlett demokráciákban is szükség van kritikusan gondolkodó polgárokra, és olyan emberekre, akiknek az egyik alaptulajdonságuk az, hogy jó olvasás képességekkel, illetve jó szövegértelmezési képességekkel rendelkeznek. Kérdéses viszont az, hogy a Neumann galaxisnak az új jelenségei, ilyen például a funkcionális analfabetizmus, az olvasáskészségnek a drasztikus csökkenése és a szövegértelmezésnek az egyre inkább romló tendenciája, illetve a kézírás eltűnését sem hagyhatjuk ebből ki, hogyan kezelhető és hogyan jelennek meg a különböző generációkban. Ma tehát már nem az a kérdés, hogy a társadalom tagjai nyomtatott könyvet olvasnak-e, vagy e-könyvet olvasnak, hanem egyáltalán maga az olvasás, mint tevékenység kérdőjeleződik meg. Tehát ez az igazi kérdés, a kérdésessé vált olvasás. És akkor rakjuk fel a magunk kérdéseit. Elsodorhatja az új galaxis a klasszikus értelemben vett olvasást? Lehet tenni ennek az ellenében bármit is? Vannak-e eszközeink a régi generációknak a kezében, hogy az új generációk megmaradjanak klasszikus olvasóknak, vagy maga az e-book is egy ilyen eszköz lehet talán? Hogyan definiáljuk az olvasót a XXI. Században? Szükség van-e az olvasó újradefiniálására? És hogyha igen, akkor milyen típusú olvasástípusokat kell felállítanunk, illetve újraértelmeznünk? Ezen a téren is megjelennek a generációs szakadékok, és szignifikánsak a különbségek, vagy csak a megszokott, szokásos különbségekről tudunk beszélni. Kétségtelen tény az, hogy az információs kor átalakítja az életünket, átalakítja magát a tudásnak a definícióját is, de ennek az az egyenes következménye, hogy idővel nyilván a kognitív képességek is változni fognak, amik viszont evolúciós dolgok, és ezt konkrét tényként még egyelőre nem tudjuk felhasználni. Nézzük meg, hogy milyenek az olvasás típusai jelenleg. Tóth László szerint hétféle olvasást tudunk most elkülöníteni. A tanulás céljából történő olvasást, ugye, ami memorizálással jár, tehát kevésbé élvezetes. Az ismeretszerző olvasás, ugye, ami bizonyos ismeretkört fed le. A funkcionális olvasás, ami mindennapok eligazodásában segít nekünk. Itt jelenik meg ezen a téren napjainkban a funkcionális analfabetizmus. A szórakozási célú olvasás, ami kifejezetten örömet szerezhet az olvasónak. Az áttekintő olvasás, ugye, ami a szövegről egy globális áttekintést ad, és beszélhetünk korrektúra olvasásról, illetve javító ellenőrző olvasásról. Természetesen egyszerre több szempontból is olvashatunk egy szöveget, de ez a hét fő típusa az olvasásnak. A fejlett olvasási képesség nem csak iskolapolitikai, hanem művelődés és társadalompolitikai kérdés is, hisz az olvasás lehet egy olyan eszköz, ami lehetőséget ad az egyénnek a saját nemzeti és a saját egyéni identitásának a kialakulásához, és ez az eszköz mindig eszköz marad az egyén és a társadalom számára. Természetesen a könyv központúság egy bizonyos idő után átalakulhat, de az olvasás értés és a nyelv az mindig maradni fog. Tehát ezek maradandó eszközök. És akkor nézzük meg a generációkat. A különböző generációk közötti feszültségek sokféle fajta szempontból érdekelt, sokféle fajta embert és sokféle fajta tudományterületet. Én a saját kutatásaimban négy generációt veszek górcső alá, már csak azért is, mert ez a négy generáció még hellyel közel együtt él egymással, és azért, mert a generációs markás különbségek az Y és Z generáció esetében fognak majd ütközően kimutatkozni, amit én a magam részéről bit generációnak neveztem el. Előjáróban azt is el kell mondanom, hogy Magyarországon a megkésettség ezen a tekinteten is teljes mértékben észlelhető a nyugat-európai, illetve az amerikai generációkhoz képest. Az első generáció a baby boom generáció, akik ugye, akinek tagjai 1946 és 64 között születettek. Magyarországon ennek a generációnak a tagjai Tari Anna Mária pszichológus szerint a poroszos tekintélyelvűséget vallják, a merev hierarchiához szoktak, a kemény munkát szokták meg, természetesen azzal a feltétele, hogy a társadalmi körülmények változatlanok körülöttük. A rendszerváltozásnak az éveit nagyon nehezen élték meg, és a televízió térhódításának nagyon nagy hatása volt erre a generációra. Amerikában ezt a generációt a hidegháborús nemzedék generációjának, vagy a fejlett gazdaság generációjának hívjuk, Magyarországon ez a Ratkó nemzedék. A Ratkó nemzedék napjainkra a nagyszüleinknek a korosztálya, életük nagy része ugye a szocializmus éveiben telt, ennek összes negatív és pozitív hatásával. A televíziót illetően is megkésettség tapasztalható náluk, ráadásul egy nagy ideológiai nyomás is nehezedett akkoriban erre a generációra. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy dominánsan meghatározó a televízió térhatása ebben a generációban. A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete készített egy felmérést, amely szerint a mai 60-as, 70-es korosztály 52%-a olvas rendszeresen, vagy elolvasott egy könyvet egy évben, az elmúlt évben. Ennek a korosztálynak a tekintetében az olvasásnak a fogalmát nem lehet kitágítani, maximálisan a folyóiratolvasást lehet hozzátenni, de nem lehet mellé tenni az internetes olvasást is, hiszen ebben a nemzedékben fokozottan érvényes az, hogy az olvasási képesség erősen összefügg az iskolai végzettséggel. A baby boom nemzedék tagjai az internetes lehetőségeket általában kommunikációra használják, és ezt ki is használják. Többségük új technikai degen. Erős kritikai szemlélet jellemzi őket, és abban az esetben, hogyha használják az internetet, akkor az ott fellelhető információknak a kompetenciája nagyon-nagyon fontos számukra. A következő generáció az X generáció, melynek tagjai 65 és 82 között születtek. Hát ennek a generációnak teljesen egyértelmű, hogy mennyire fontos a megmérettetés, a meggyőző kommunikáció, az asszertivitás és a kooperáció. A rendszerváltás során megértek egyféle fajta bizonytalanságot, de ezt a nehézséget elég jól vették. képesek voltak helytállni a változott körülmények között is, és talán ez azzal magyarázható, hogy nagyon magas a munkabíró képességük, szakmailag igényesek, és karrierizmus, illetve magas motiváció jellemzi őket. Az X-ek még a szocializmusban szocializálódtak, és fiatal felnőtt korukban történt be a rendszerváltozás, tehát nagyon gyorsan lettek az információs társadalom polgárai, mindenfajta nehézség nélkül. Pillanatok alatt megismerték a számítógépnek a használatát, az internet jelentőségét, de még ismerték a számítógép előtti korszakot, és iskoláikban még úgy végezték végig az iskolát, hogy még a kézírás volt a jellemző és az egyeduralkodó, és az IT eszközöket már nem csak az iskolapadból ismerik, hanem a munkavilágából. A mai 40-es, 50-es korosztály 71%-a vallja magát olvasónak az említett felmérés szerint. És akkor elérkeztünk az Y generációhoz, ami a bit generáció első nemzedéke, amely generáció már teljesen a fogyasztói társadalomban szocializálódott, szabadok, agilisek, célra tőlőek, tudják, hogy mit akarnak, gyakorlatiasak, nyitottak, nem akarnak felnőni, és ennek érdekében bizonyos folyamatokat mesterségesen kitolnak, később végzik el az iskoláikat, később állnak munkába is, családot is sokkal később alapítanak, mint az előtte lévő generációk. Nem alkalmazhatók rájuk a régi elvállások, öntudatos munkavállalók és pillanatok alatt úgy váltanak munkahelyet, hogy ez különösebb érzelmi megrendülést nem okoz számukra. Ezt a generációt Dan Tapscott nevezetű kanadai kutató a digitális kor gyermekeinek nevezte el, és a következőket mondja róluk. A történelemben először fordul elő, hogy a gyermekek nagyobb kényelmet élveznek, szüleiknél több a tudásuk, és jobban tudják kezelni azt az újdonságot, ami a társadalom középpontjába került. Hát ezen ex-katedra kijelentés kapcsán több kérdés is felmerülhet, és erősen megkérdőjelezhető az a kijelentésnek az igazság tartalma, különösen, hogyha figyelembe veszük azokat a társadalmi és szociológiai háttérfolyamatokat, amelyek a háttérben mozognak. Az én olvasatomban különösen fontos ez a kérdés, hogy valóban ennek a generációnak a tudása, amelynek az egyik alapfeltétele az olvasás, valóban a nagyobb, mint a szüleiké? Vagy már a tudás definíciója is át kell, hogy értelmeződjön ebből a szempontból? Az tény is való, hogy az olvasásnak a klasszikus élménye az Y-generációnál látszik kiveszőben. Egyrészt intenzíven olvasnak a neten, és velük kezdődik az a tendencia, ami majd a Z-generáció esetében is folytatódik, hogy a rövid, könnyen értelmezhető szövegeket részesítik előnyben. Az MTA felmérése szerint viszont az Y-generáció tagjai sokkal többet olvasnak, mint a Z-generáció tagjai. Hogy honnan jön és miből adódik, arra talán majd hosszú évek során fogjuk csak megkapni a választ. Egy angol egyetemi kutató felmérései szerint az Y-generáció 90%-a tanul tovább bizonyos felsőoktatási intézményekben, és 70%-uk reméli azt, hogy ez a diploma az elkövetkezendőkben nagyobb lehetőséget nyújt neki az életben. Magyarországon ugyanez a helyzet 2009-es felmérés szerint. Ennek a nemzedéknek a tanulási éveire esett a hipertextnek az eluralkodása, és hozzá kell tennünk, hogy talán azért is egy picikét magasabb ez az olvasási kedv, mert ekkora tehető, hogy a passzív olvasó aktív olvasóvá válik a hipertext segítségével. Nagy Zoltán médiakutató szerint az Y-generáció 80%-a nem használ nyomtatott sajtóterméket, és ebből, ez abból következhet, ez a sajtótermékeknek a nem használása, hogy a kézírás az ő esetükben teljes mértékben visszaszorul. Nem csak visszaszorul, hanem már gyakorlatilag a kispadra tettük a kézírásnak a kérdését. A folyamat már az elemi iskolában kezdődik, mert már az elemi iskolában előfordul az, hogy a kézírás elsajátítása elmulasztódik, és ez negatív visszahatással van a személyiségnek a fejlődésére, illetve az olvasáskészségre. Hiszen a mai napig igaz az a kijelentés, hogy aki nem tud írni, az előbb-utóbb olvasni sem fog tudni. Aztán eljutottunk az Z-generációhoz, ők már az 1995 után születettek, ők a másik csoportja a bit-generációnak. Ez a generáció nagyon ért a technikához, nagyon rugalmas, és sok tekintetben okosabb vagy jártasabb az eszközhasználatban és a felhasználó ismeretek tekintetében. Nagyon éretnek látszanak értelmi szempontból, viszont az érzelmi fejlődésük normális sebességen marad, tehát ez azt jelenti, hogy amit olvasnak, amit látnak, azt felfogják, de érzelmileg nem tudják ezt ilyen gyorsaságban követni. Ennek a generációnak a tekintetében van a legnagyobb kihívás az olvasás esetében, viszont itt is irányadó mindaz, amit Platón mondott, a tudás az a kifejtett igaz vélemény, amelyhez három feltétel szükségeltetik. Igaznak és igazolhatónak kell lennie, valamint hinnünk kell benne. Ebbe kell kapaszkodnunk a Z-generáció esetében. Susan Greenfield agykutató, aki az agy fejlődésével foglalkozik, a következőket állapítja meg. Az agy működése annak függvényében fog változni, ahogyan az információ elérés és a technológiai fejlődés halad. Rövidülni fog a figyelem időtartalma, valamint az elvont gondolkodással szemben a képekben való gondolkodás fog előtérbe kerülni. Ebből a kijelentésből Tari Anna Mária pszichológus azt a következtetést vonja le, hogy a Z-generáció sokkal, de sokkal okosabb, és már olyan átalakult állapotban van az agyuk, hogy nincsen szükségük semmiféle fajta olyan jellegű olvasás élményre, mint amire szükségük volt az előttük levő generációnak. Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy egy evolúciós folyamat mennyi idő alatt zajlik le. Nyilván egyébként nem 10 évekről, nem 100 évekről van szó, hanem évezredekről, és azt hiszem, hogy egy ilyen kijelentés egy generáció esetében nem kijelenthető pozitív értelemben. Én úgy gondolom, hogy nincs még az agyuk olyan állapotban, hogy olyan gyorsan fölfogják az információt, mint amilyen gyorsasággal az információ behatol az életükbe. És akkor most jöjjenek az adatok, meglepő adatok születtek, az Z-generáció esetében 91% mondja magát olvasónak, hát ez önmagában véve akár megnyugtatónak is hatna, viszont figyelemben kell vennünk azt a tényt, hogy ez a generáció zömében az iskolában találkozott a kötelező olvasmányokkal, és ez megugrasztja ezt a százalékot, és amint elhagyják az iskolapadot, drasztikusan vissza fog csökkenni 50-40%-ra az olvasási készség. Az előbbi feltevést támasztja alá az a felsőoktatási felmérés, miszerint egy 12 soros, 1 perces szövegnek az értelmezése a felsőoktatásban hallgatók, a felsőoktatásban tanulók számára 60%-ban sikeres, és mindössze 1/3 tudja visszaadni azt az információt, amit 1 perc alatt kellett elolvasnia. Hát ezek nagyon elgondolkodtató tények. És akkor most táblázatban szeretném önöknek megmutatni mindazt, amiről beszéltem. Nyilván nincs sem idő, sem lehetőség arra, hogy a táblázatot kielemezzük. Minden ott van, amit szóban elmondtam. Egyet kiemelnék, a digitális médiának a használatát, amely a baby boomereknél a kapcsolattartásra korlátozódik, az X generációnál már a szórakozást is jelenti. Az Y generációnál a következő a fontossági sorrend, tanulás, szórakozás és kommunikáció, és az Z generációnál ez megfordul, kommunikáció, szórakozás és tanulás, és még hozzájön a vásárlás, és csak már azt nem tudtam hozzátenni. Tehát ebbe kell kapaszkodnunk az olvasás tekintetében. És akkor nézzük meg a galaxisok ütközését. A Gutenberg és a Neumann galaxis ütközése anélkül, hogy az egyik meg szeretné semmisíteni a másikat, mert nem erről van szó. Legszembetűnőbben az Y és a legerőszakosabban a Z-generáció esetében figyelhető meg. Tehát a bit-generációnál válik nagyon-nagyon komolyá. És akkor vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami a nyomtatott könyv mellett szól, és mit tudunk felsorakoztatni az e-book és az e-book olvasó mellett. Mi az a nyomtatott könyv? Hát a szó legnevesebb értelmében vett információhordozó. Eszköz és energiafüggetlen. előállítása és nyomtatása viszont nagyon-nagyon drága, megjelenési sebessége és terjedése nagyon lassú, viszont az antropomorf világnak a része, tehát dologi mi voltában is az emberi világnak a szerves részéhez tartozik, és ez nem egy elhanyagolható szempont. Ezzel szemben, vagy ez emellett, mert hogy nem negatívan szeretném összehasonlítani őket, az e-book elektronikus formában létrehozott és terjesztett szöveg, és olvasásához egy olyan eszközre van szükségünk, amely teljes mértékben energiafüggő, energia nélkül használhatatlan, napszaktól függetlenül is, tehát napfény mellett sem tudom olvasni, beépített elavulással rendelkezik, romlandó technikai termék, ugyanakkor az előállítása nagyon olcsó, megjelenési sebessége is nagyon gyors, gyorsan terjeszthető és hozzáférhető. Másrészt viszont kimarad a papíralapú olvasás élménye ennek az eszköznek a használata során, és Nagy Zoltán médiakutató véleménye szerint ez oda vezet, hogy egyre jobban sorvad az e-olvasó embernek a szókincse, hiszen a digitális térbe kiemelt információ messze kerül az embernek az antropomorf világától, mivel hogy nincs az embervilághoz tartozó színe, tapintása, érzékelése, az ember sokkal hűvösebbnek, távolabbinak érzi, és személytelenebbnek érzi. Tehát nem tudja belevonni az individuális szférájába, így az olvasáshoz való vágy is folyamatosan csökken használata során. Be kell vallanunk azt, hogy az e-book olvasó nem töltheti be a Gutenberg könyv, nyomtatott könyvének a szerepét. Már csak azért sem, mert nem azonos kategóriát képviselnek. A nyomtatott könyv ugyanis az, ami maga valójában, tehát maga a szöveg. Közvetlen befolyással van az olvasóra, és közvetlen kapcsolatot biztosít az emberi agy és a szöveg között. Az e-könyv olvasó viszont nem maga a könyv, hanem csak egy ígéret az e-olvasmánynak az eljutásához. Közbeékelődő eszközre van szükség hozzá, ezt nevezzük ugye e-book olvasónak. Az e-book olvasó esetében az emberi agy nem tud közvetlenül találkozni a szöveggel, tehát beékelődött eszköz szükségeltetik hozzá, és természetesen áramforrás kell hozni, ami a nyomtatott könyv esetében nem szükségeltetik, természetesen napsütéses napra gondolok. Az e-könyv viszont nem éghet el, úgy, mint a papír, de a nyomtatott könyv akkor is olvasható, amikor áramszünet van hosszú-hosszú időn keresztül. Az is igaz, hogy terjedelmében nem foglal el két könyvnyi helyet a polcon, viszont hatalmas könyvtáraknak a mennyiségét tudjuk elhelyezni benne. És akkor nézzük a könyvpiaci vonatkozásokat. Meglepő módon Magyarországon az e-könyv olvasóknak a terjesztése nem éri el a könyvterjesztésnek a 0,5%-át sem, és meglepő módon Németországban is ez a helyzet. A folyóiratok megjelenési formája természetesen az e-formában mutat, ez nem is probléma, el fog válni egyébként a szakirodalom és a szépirodalom megítélése ilyen szempontból. És akkor nézzük meg, hogy mindezeknek a felsorolása után milyen eszközeink vannak ahhoz, hogy az új digitális világhoz alkalmazkodjunk. Hát elsősorban a magam megítélési szempont a könyvtár megváltozott szolgáltatásokkal természetesen egy ilyen eszköz lehet, mert hogy abból kell kiindulnunk, hogy csak ember nevelhet embert, és ebben a folyamatban a könyv csak egy eszköz lehet. Ma is érvényes az, hogy a gyermekkor az a szakasz, amikor az olvasóvá nevelés elkezdődik, tehát a gyerekkönyvtárakat kell egy új megközelítésből megközelítenünk, és itt kell elkezdenünk a nagyon komoly és nagyon precíz munkát, mert a régen működő nevelési mechanizmusok nem fognak már működni az új generáció esetében. Azt mindannyian tudjuk, hogy erőszakos olvastatásra eredményt nem lehet elérni. Az elsődleges cél az, hogy a gyermeket bevigyük a könyvtárba, jól érezze magát a könyvtárba, és hogyha megtalálta a helyét ebben a közegben, akkor nagy valószínűséggel a gyűjtemény majd el fogja a többit végezni. Az E-generáció utáni alfa generáció, ami még súlyosabb lesz ilyen szempontból, a szocializáció szempontjából kulcsfontosságú lehet ez a kérdés. És a másik lehetőség, ami a kezünkben van, ez maga az e-book, megkérdőjelezzük azt, hogy kell nekünk az e-book az olvasás segítségében, avagy nem. Tehát a kérdés, tehát a két információ hordozónak az egymás mellettiségéből adódik, mert bizonyos mértékig kiegészítő jelleggel fogalmazható meg. Lehet-e az e-book a tipográfiai ember túlérésében eszköz? Megítélésem szerint igen, lehet, mert az e-booknak a térnyelése nem fogja kiszorítani a nyomtatott könyvet az olvasásnak a világából, legfeljebb a háttérbe szorítja, de ezt területi és időbeni szóródásban teszi, mert nemzedék és korosztályfüggő, életpillanat szükségletszerű, és a betű mindig meg fogja találni a maga olvasóját. A két típusú információ hordozó egymás mellett fog élni, ez teljesen egyértelmű, és mindegyik meg fogja találni a maga célcsoportját. És akkor most jogosan kitevődik föl az a kérdés, hogy szükség van a szépirodalomnak a digitalizálására? Igen, szükség van a szépirodalom digitalizálására, többek között azért is, hogy az e-könyv eszköz legyen az olvasás megtartásában, mert megvan a lehetősége annak, hogy a fiatalabb korosztály, akik teljesen a digitális információ irányába fordulnak, és elzárkoznak a maradítól, a hagyományostól, az idejét múlttól, hogyha számukra elfogadható formában, vagyis e-formában találkoznak a szépirodalommal, akkor a szónak a nemes értelmében találkozik majd vele, és talán ennek kapcsán kicsit közelebb kerül az olvasásnak a semmihez sem hasonlítható magányos formájához, és talán kialakul benne az az igény, hogy a nyomtatott forma irányába elforduljon. Meggyőződésem az, hogy lesz majd egy nemzedéknek olyan e-olvasó csoportja, aki esetében az antropomorf világ Gutenberg könyvéhez az e-bookon keresztül visz az út. Igen, lehet a legtartalmasabb értelemben az e-book az olvasáshoz való visszatérésnek az eszköze, hathat ebben az irányban, és elősegítheti azt. És akkor most próbáljuk meg összegezni. Korunk szokása az, hogy általában a dolgokat élére állítva fogalmaz, hát hadd fogalmazzak én is egy picikét bigfangosan. Elsodorja az új galaxis az olvasást, nem tudja elsodorni, hiszen maximum átalakítja, egy picikét háttérbe szorítja, de egymást kiegészítve fognak élni a továbbiakban. Lehet-e tenni ellene? Igen, lehet tenni ellene, és meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy az olvasás folyamata és fontossága megmaradjon. Vannak-e eszközeink? Igen, vannak, többek között az e-book és a könyvtárak átalakult szolgáltatásai lehetnek ezek az eszközök. Vannak generációs szakadékok, hát igen, vannak generációs szakadékok, és ezek a generációs szakadékok nem csak a megszokottak, és nem csak a szokásosak, hanem szignifikánsak. És akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy újra kell definiálni az olvasót a 21. században. A kérdés az, hogy hogyan, és milyen szempontrendszer szerint. Hát nem szeretném mástól elvenni a levegőt, hogy ezt a kérdést nyitva tart, hogy mindannyian tudjunk elgondolkodni rajta, és még sok-sok-sok tanulmány szülessen ezen a téren, mert is szükségünk van rá. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen Erzsébetnek a rendkívül tartalmas előadását, ahogy ilyen rövid idő alatt végigvezetett bennünket. Egyik korszakból a másik is értékelte a korszakokat, illetve hogy alternatívákat jelentetett meg előttünk. Egyrészt hadd adjam át én is önnek is, neked is az ajándékot, és közben kérdezném, hogy van-e kérdés ebben a témában, mert azt gondolom, hogy ez a téma olyan, amiről beszélünk most rengeteget, terítéken van szinte minden nap a szakmában, és fontos, hogy foglalunk állást bizonyos esetekben ebben a témában.
Mi a tapasztalata a kollégáknak egyébként, könyvtárosként vagy oktatóként?
Szerencsé, és köszönjük az előadást.
Valóban igazak ezek a jelenségek, vagy túldimenzionáljuk ezeket? Szeretnék visszajelzést kapni önöktől. Mert a magam részéről azt tapasztalom, hogy egy felsőoktatásban tanuló hallgatónak az elsődleges szempont ahhoz, hogy a szakirodalmat elolvassa, hogy megvan-e formában. És ez egyre jobban felerősödik, és csak úgy tudom rászorítani őket, hogyha igen, megvan-e formában. És nem tudom kötelezővé tenni, hogy elmenjen és kivegye a könyvtárból.
Hozom.
Én is egy, mint főiskolai könyvtár munkatársa, én azt tapasztalom, én inkább a fordítottját látom nálunk. Azt mondom, hogy ott van a honlapon, töltse le, inkább adjam már oda kézbe, mert jobban szeretne úgy olvasni, mert hogy nem szeret monitoron nézni, vagy e-book olvasó talán még nálunk nem annyira elterjed, de monitoron annyira nem szeretik nézni. Még inkább esetleg amiatt szeretik kinyomtatni, vagy megkapni elektronikus formátumban, tudják nyomtatni, és akkor abban legalább bele tudnak kókálni, hát tudják javítgatni, vagy alá tudják húzni a fontos dolgokat. Lenne egy kérdésem is, ha lehetne, hogy szó volt az előadásban arról, hogy a szókincset megváltoztatja ez az elektronikus olvasási forma, hogy ez szöget ütött a fejemben, hiszen ugyanazt az agyi folyamat zajlik le. De ez talán nem annak köszönhető el, hogy az elektronikus médiában, vagy elektronikus formátumban egész más irodalom érhető el, vagy más szókincsű, más jellegű.
Nem, a nevezett Nagy Zoltán médiakutató, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, azzal magyarázza, hogy az e-formában olvasottakat hajlamosabbak vagyunk gyorsabban olvasni, és nem odafigyelni magának a szövegnek a tartalmára. Tehát bennünk van az a féle fajta gyorsaság, ami predesztinál bennünket, hogy gyorsan, hiszen rajta vagyunk az információs szuperstrádán, és nem érünk rá. Tehát ezzel magyarázza, hogy nem tudjuk annyira magunkévá tenni a szöveget. Tehát eltávolodunk a szövegtől. Ezzel magyarázza. Meg a kézírás a lassú kihalásával, tehát ez teljesen egyértelmű.
Igen? Köszönöm szépen.
Bocsánat, nem akartam hozzászólni, mert ezzel elég hosszan és sok minden izgalmas kérdések lehet vitatkozni, de aztán végül nem tudok ellenállni a provokációnak. Két objektív és szubjektív megjegyzés. Az egyik az objektív. A napszaktól nem biztos, hogy függ az olvasás. Az elpapíros olvasók gyakorlatilag gyönyörűen használhatók, olvashatók a ragyogó napsütésben is. Tehát pontosan ezeknek a megjelenésével az elektronikus olvasás azért egészen más lesz, mint a szokott LCD monitoron lévő olvasás. Ez egyszerűen objektív tény, és saját tapasztalatom is, amióta egy Kindle-n olvasok én is. A másik félben inkább szubjektív, az előzőre is. Az olvasás kutatásokban engem mindig az zavar, és örültem, hogy volt ott egy felsorolás. Az olvasás jamblok nagyon általános. Nagyon sok mindent és sokfélét olvasunk. Az előző, amit Péter felvetett, én ezen is meghökkentem. Én olvastam már egy csomó szép irodalmat és klasszikus irodalmat is elektronikus eszközön. Ugyanazok a szavak. Én azt gondolom, ott szó sem lehet arról, hogy más a szókincs, mert hogy el lehet olvasni 19. századi, vagy akármilyen régi szövegeket is, és ott én azt gondolom, ott a szöveg a lényeg, és a szöveg jön át, és nem a hordozó határozza meg, hogy mi a szókincs, és mi a tartalom. És itt megint az számít, itt az előző kijelentésnél félek, hogy elcsúsztak a dolgok, megint olvasás általánosítva. Ha a hírt olvasunk, ugye nagyon jellemző az interneten lévő hírolvasás, ha az a média az internethez kapcsolódik, vagy az intertextuális olvasás, nagyon könnyen átkapcsolunk, rövid szöveget olvasunk, tényleg felszínesebben olvasunk. Ez egy olvasási típus, de ha az e-bookokról beszélünk, ahol lehatárolt, kész szövegeket olvasunk, én azt gondolom, hogy nincs releváns, nem hiszem, bocsánat, ez inkább szubjektív tapasztalat, nincs igazán releváns olvasási technikája a dolognak és élménye, mintha ugyanazt egy könyvben lapozom. Megint olvasás és olvasás között azt gondolom, hogy nagyon fontos különbséget tenni. Még egy apróság, a napokban meg is tetszett, és egy portálhír, ami szerint ugye Amerikában regisztrálják, hogy hihetetlen intenzitással nő az e-olvasóknak a tábora, és adják el az eszközöket. Nő az olvasás, tehát az olvasási kedvet is, mint hogyha pozitívan generálná, és én ezt csak óvatosan valószínűsítem, mert nem ismerek hazai megbízható statisztikákat, hogy milyen arányban nő a hazai e-könyvet olvasók tábor, a szubjektív benyomások pesti kollégáktól, akik tömegközlekednek. Én két keréken közlekedem, azért nem nagyon tudok olvasni közlekedés közben, hogy egyre jellemzőbb azért a pesti villamoson, metrón is, hogy valaki valamilyen kütyűn olvas kisebb, nagyobb, hosszabb szövegeket.
Köszönöm, és akkor csak tényleg két mondattal reagálok rá. Az e-book olvasónak a napszakhoz kötött olvasási lehetőségét nem kifejezetten erre gondoltam, hanem hogyha lemerült teleppel megy el valahová, akkor nappal sem bírja olvasni. Tehát így értelmeztem. Tehát hogyha lemerül a telepe, és napfény van, akkor sem bírja olvasni, de természetesen az is teljesen helytálló. És igaz egyébként az, hogy meg kell különböztetni, hogy mit olvasunk, hogyan olvasunk, és milyen típusú olvasást rakunk előnyben, ez kétségtelen. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy az önök és az én generációm, mindannyiunk generációja, mi még a nyomtatott könyv korszakában szocializálódtunk. Tehát önt már nem fogja elrontani semmiféle fajta elektronikus úton érkezett információ, hiszen abban a korban, amikor a legfontosabb az olvasásnak az élménye, az még egy úgymond letűnt régi kornak. Tehát mi még a múlt században születtünk, ezt szoktam mondani, és ez az új generációknál ez kimarad. Tehát ilyen szempontból azért van egy hatalmas nagy különbség. És az is biztos egyébként, hogy ugyanazt a könyvet olvassuk nyomtatott formában is, ugyanazt a szöveget, mint az e-book formában, de egyszerűen más az ember személyiségére való hatásra. Nem én mondom, hanem a média kutató, tehát én legalábbis ezt olvastam tőle, és bizonyos szempontból el is fogadom. Köszönöm szépen.